Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, tessék helyet foglalni. Kérem szépen, a mai előadás első részében a vasútállomások helyszínrajzi kialakításával foglalkozunk, a második részében pedig az áru- és személyszállítási létesítményekkel. Az első témakör, első fejezet, amit tárgyalunk, az alapfogalmak címszó alatt szerepel. Ezen a kivetített ábrán az állomásokon elvégzendő feladatok körét határozzuk meg. Fő feladatok, forgalmi, vontatási és kereskedelmi feladatok. Hát a forgalmi feladatok köré tartozik a vonatoknak a fogadása, menesztése, találkozás, tolatás, rendezés, és így tovább. Vontatási feladat, hát ugye a szerelvényeket vonóerővel, vontató mozdonnyal kell ellátni, ez személyzetet, üzemanyagot igényel, karbantartást, és így tovább. És aztán vannak kereskedelmi feladatok, amelyeket tehát bontunk személyszállításra és teherszállításra, utasok le- és felszállása, podgyászok, jegykiadás, tájékoztatás, utasellátás, áruknál árufelvétel, kirakodás, átadás, raktározás, és így tovább. Tehát elég összetett, a lényeg az, hogy három feladatkörbe csoportosítható. A szolgálati hely, ez az általános elnevezése azoknak a létesítményeknek, ahol vonat találkozására, áruk, személyek cseréjére, járművek karbantartására, előállítására van lehetőség. Ezeket a szolgálati helyeket többféle szempontból csoportosíthatjuk, forgalmi, üzemi szempontból, egy adott vonalhoz viszonyított helyzet alapján, vagy egy hálózatba betöltött szerepe, tehát több vonallal összefüggésben a vonalnak, vagy az állomásnak, a szolgálati helynek a kapcsolatai alapján. Fő szolgálati hely típusok. Az első nyíltvonali szolgálati helyek, állomások, pályaudvarok és vontatási telepek. Tehát ezeken fogunk, ugye pályaudvarok kivételével próbáljuk a mai nap tárgyalni. Elsősorban nyíltvonali szolgálati helyek, állomások, és talán a vontatási telepek még belefér, ha nem, akkor a pályaudvarokkal együtt jövő órán. Nyíltvonali szolgálati helyeket itt látjuk felsorolva. Megállóhely, megállóhely, rakodóhely, megállóhely, fordulóállomás, nyíltvonali elágazás, nyíltvonali keresztezés. Mindjárt majd ábrákat vetítek ki. Állomások, forgalmi kitérő, középállomás, csatlakozó, elágazó és keresztező állomás. Hát itt pedig a pályaudvarok, ezekkel majd jövő órán, mindenesetre két nagy csoportja, a személyforgalommal összefüggő személyforgalmú pályaudvarok és a teherforgalommal összefüggő teherforgalmú pályaudvarok. Vontatási telep, hát Gőz az ugye már minimális, legfeljebb ilyen nosztalgia, kiránduló, erdei vasutakkal összefüggésben, dízel elsősorban, illetve villamos üzemi vontatási telepeket különböztetünk meg. Az alapfogalmakhoz tartoznak az állomási vágányok. Kérem szépen, a nyíltvonali vágány állomási meghosszabbítása az úgynevezett átmenő fővágány. Az átmenő fővágánynak pályageometriailag és szerkezetileg biztosítania kell ugyanazokat a körülményeket, mint a nyílt vonalnak. Tehát ha egy nyílt vonali pálya 160 km/h sebességű, akkor az átmenő fővágányokat is ugyanezzel a sebességgel kell geometriailag és felépítményileg kialakítani. Egy kétvágányú vonalon két átmenő fővágány található. A mellettük lévő két vágány, az gyakorlatilag a megelőzést szolgálja, olyan formában, hogy ez kicsit, hogy mondjam, félreérthető ez az elnevezés. Ha például egy lassúbb vonatot, egy mögötte közlekedő gyorsabb vonat meg akar előzni, akkor ezt a lassúbb vonatot behozzuk a megelőző vágányra, ez általában úgy is megáll, tehát ennek az életébe a lírán való közlekedés, a 40 km/h sebességgel való közlekedés nem okoz gondot, hiszen úgyis meg fog állni néhány száz méter múlva, és utána, miután ez a vonat bejárt, biztosítják a mögötte lévő gyorsabb vonatnak a vágányutat, mondjuk ez nem áll meg ezen az állomáson, kiadják a vágányút biztosítása után a jelzést, és ez a vonat a nyílt vonali sebességével áthalad az átmenő fővágányon. Tehát ez a megelőző vágány, ez a megelőzést szolgálja, tehát nem ezen történik az előzés, hanem a félreállás, a megelőzés céljából történik ezen a vágányon. Hát egy ilyen kétvágányú állomás esetében két megelőző, egyik az egyik irány, másik a másik irány. Na most egy állomáson nem csak személyforgalmi, hanem teherforgalmi feladatok is vannak, kisebb vagy nagyobb súllyal. Tehát vannak tehervonati vágányok, vannak tehervonati fogadóvágányok, tehervonati rendezővágányok, kihúzóvágány. A kocsi rendezést biztosítja, hogy ne a nyílt vonalra kelljen mindig a kocsi rendezéskor kihúzni a kocsikat, hanem egy párhuzamosan a fővágányokkal nagyjából egy töltésen kivezetett úgynevezett kihúzóvágányon. Aztán a teherforgalmi részen raktári vágány, illetve rakodóvágányok, ezt a szélső vágányt szokták például kerti vágánynak is nevezni. Találunk egy ilyen állomáson tárolóvágányokat, például ha üzemmódváltás van, villanyi, dízel vagy fordítva, bejön a szerelvény, azt a mozdonyt, ami tovább fogja vinni a szerelvényt, azt minél közelebb állomásoztatjuk a szóban forgó vágányhoz. Nagyon előnyös például a peronoknak a folytatásában, egy utas peron az úgyse megy végig az állomás teljes hosszába. Be lehet tenni a peron szélességi mérete folytán, be lehet tenni egy úgynevezett tároló vágányt. Vagy plusz kocsikat kapcsolunk föl a szerelvényre, akkor is lehet itt tárolni ezeket a plusz kocsikat. Hát ezek a legfontosabb vágányok egy állomáson. Az irány és vonal szerinti üzem gyakorlatilag, majd egy konkrét állomás példán magyarázom el, sokkal jobban megérthető, tehát ezt egy pillanatig, ezt az alapfogalmat még raktározzuk el, és majd egy talán elágazó állomáson ezt megmagyarázom. Na akkor nézzük kérem szépen a részleteket. Nyílt vonali szolgálati helyek, hát kérem a megállóhely, ez az első. A megállóhelyről azt kell tudni, hogy személyforgalom történik itt, viszonylag kis forgalommal. A nyílt vonali vágányokkal azonos számú vágány található a megálló helyen. Hát itt egy egyvágányú vonalat látunk. Az alsó képet, ha jól emlékszem, ezt a új zalalövő Bajánsenye közti vasútvonalon fényképeztem, talán Nagyrákos megálló helyen. Látjuk, hogy egy ilyen megálló helyen, hát természetesen utasperont kell biztosítani, kell egy várakozó helységet, hát itt az időjárás, süt a nap, vagy esik az eső, az utas be tudjon állni. És mindvégig hangsúlyozom a tárggyal kapcsolatban, de időnként kimondottan fölhívom a figyelmet arra, hogy a tervezőmérnök az utas igényeit kell, hogy kiszolgálja. Tehát sokszor látunk ilyen megálló helyeken mindenféle bódékat, kócerályokat, ilyen panelekből összeállított, még egy állat sem megy be szívesen, nemhogy az utas, aki utazik a vonattal. Nekem mindig a svájci hasonló szituációk jutnak eszembe. Svájcban látni gyakran, akár egy ilyen megálló helyen, vagy egy peronon is, üvegből készített kis várakozó helységet, ami látható, tehát látja az utas, hogy jön a vonat, véd az eső elől, szél elől véd, tehát biztonsági okokból, ugye mai világban nagyon lényeges, hogy hát egy olyan helység, ahol hát az embert, ha valami inzultus éri, akkor azért azt kívülről látják. Tehát ezt mindenképpen a 21. században úgy kell kialakítani. Természetesen van egy közúti kapcsolat, hiszen valahogy oda ki kell jutni. A forgalomtól függ, hogy ennek a megálló helynek az oldalában egy parkolót létesítünk, vagy elég csak, hogyha tényleg egy közúti kapcsolat, amely keresztezi a vasutat, ez már tényleg forgalom függő. Elektromos áramot kell odavinni, hiszen látjuk világítást, esetleg utastájékoztatást kell biztosítani, bent a helységben is világítani kell, tehát ezekre a szempontokra a tervezőnek mindenképpen figyelemmel kell lenni. Kétvágányú pályán látunk ugye szintén egy megállóhelyet. Hasonló szempontokat kell érvényesíteni. Itt biztosítani kell az átjutást az egyik peronról a másikra. Kisebb forgalom esetén, bár egy kétvágányú vasúti pályán azért már nem elenyésző a forgalom, biztonságosabb egy külön szintű átjárás, tehát itt egy felüljárót látunk. És ami nagyon lényeges, hát kérem szépen a Lajtán, hát most nem tudom, innen vagyunk, tehát én azt szoktam mondani időnként, és ezzel senkit se akarok megbántani, én is itt lakom, tudnillik, Lajtán túl ez már itt a Balkán. Az ilyen megálló helyek esetében, meg állomásokon is a vágányok közé kerítést kell betenni és tervezni, hogy az utasok ne menjenek át. Persze lyukat csinálnak rajta sokszor, aztán azon átbújnak. Tessék megnézni, hogy átérünk Nikkelsdorfba, onnantól kezdve ez megszűnik. Nyugati világban nincs kerítés. Ki van téve egy tábla, hogy a vasúton átjárni, vagy a vágányokon átjárni tilos. Sem megy át a pasi. Tehát sokkal fegyelmezettebb. Ez ki fog alakulni, tehát nálunk is kell egy 20-30 év, mondjuk egy generáció, és akkor már a dolog működni fog. Mire ez a fegyelmezettség, ez kialakul. Meg kell tanulni ezeket a dolgokat. Éppen napokban meséltem valamelyik órán, amikor megnyílt a Budai Skála áruház, és abban emlékeztek, ugye volt földszinten mindig is egy élelmiszer üzlet, és amikor 30 évvel ezelőtt megnyílt, akkor Magyarországon újdonság volt, hogy a zöldséges pult körül, vagy a kenyeres pult körül nejlonzacskót volt ilyen tekercsbe. Hát én emlékszem, az első napokban, hónapokban pasik így húzták le a tekercset, és tépték le, és vitték az, hogy milyen marha jó lesz otthon szemetesnek. Hát aztán lecsengett a dolog. Vagy nem tudom én, a barbárok a kombinó villamost ugye rongálták. Hát emlékezzetek vissza, még egy éve, vagy nem tudom, másfél évvel ezelőtt őrséget biztosított a BKV. Minden szerelvénye ment egy ilyen belső ember, vagy rendőr, mert egyszerűen ugye a disznók tönkretették. Hála Isten, ez is lecsengett. Tehát Lajtán túl. Nem tudok mit mondani. Hát ilyenek vagyunk. Hát. Tehát ezt ugye, kérem szépen, ezeket nyíltan mérnökök vagy leszünk magunk között, ezeket ki kell tárgyalni, hiszen föl kell készülni. Tehát nem mindegy, hogy most én hol tervezek. A helyi szokásokat, körülményeket, emberi gondolkodásokat figyelembe kell venni. Tehát ezekről beszélni kell, és nyíltan ezekkel szembe kell nézni. Hát ennyit a megállóhelyekről. Következik a megálló rakodóhely. Kérem szépen, lehetnek olyan települések, amelyek minimális teherforgalmat igényelnek. Hetente nem tudom, egy vasúti kocsi forgalom, teherforgalom jön erre a településre. Ebben az esetben látjuk, hogy lehet biztosítani a nyíltvonali vágány mellett egy rakodóvágányt, és hogyha ezt a részt én letakarom, akkor gyakorlatilag ugye ott megkapom a megállóhelyet. Ha megállóhelyet takarom le, akkor ez pedig egy rakodóhelynek minősül. Hangsúlyozni kell, hogy sem a megállóhelyen, sem itt a megálló rakodóhelyen nincsen szolgálat, tehát nincs vasutas szolgálat. De az a kezelő tehervonat, amelyik gyakorlatilag ezen a vonalon a teherkocsikat vontatja, fölveszi, leadja az állomásokon, gyakorlatilag az bejuttatja azt az egy vagy két kocsit arra a rakodó vágányra. Hát aztán attól függ, hogy itt milyen áruféleségről van szó, zárt raktár, vagy nyílt rakodó, vagy mind a kettő, ezt az igény szerint biztosítjuk ezen a megálló rakodóhelyen. Lehet ezt két vágányú pályán is elhelyezni, nem kell mindkét oldalon természetesen, sőt, nem is szabad. Két vágányú pálya esetében is beszélhetünk megálló rakodóhelyről. Én most itt Csuklóból egy példát tudok, egy egyvágányú vonalon, éppen a szlovén átmenetnél, Pankasz megállóhely, az megállóhely, rakodóhely, azt hiszem ott van egyrészt egy fatelep, meg korábban talán, nem tudom, ez most még működik-e, egy téglagyár is volt, minimális forgalmat adott, és ilyen formában kellett a megállóhely mellett egy rakodóhelyet biztosítani. Megállóhely fordulóállomás. Hát kérem szépen, ez a városi agglomerációknak egy jellemző szolgálati helye. Rögtön mondok egy példát, és akkor úgy beszélek róla, hogy rögtön el tudjátok képzelni, és magatok elé idézitek a képet. A HÉV, tehát az elővárosi vasúti hálózatunknak a szentendrei vonalán Békásmegyer megállóhely. Minden második vonatnak végállomás, illetve minden második vonatnak pedig tovább megy Szentendréig. Tehát bizonyos vonatoknak ez fordulóállomás, és bizonyos vonatok meg tovább mennek. A klasszikus példa az, hogy egy nagyvasúti vonal, ha lenne S-bán, elővárosi gyorsvasúti közlekedésünk, ezek az S-bánok valameddig kimennek. Na és onnantól ott ugye a fordulóállomáson visszafordulnak, de az S-bán üzem az a nagyvasúti vonalakon és vágányokon zajlik, azon a nagyvasúti vonalon és vágányon aztán megy tovább, 50-100-300 kilométerrel tovább még mennek vonatok, tehát forduló és átmenő funkciót lát el. A forduló vonatok számára fordító vágányokat kell elhelyezni. Forgalomtól függ, hogy ezeknek a vágányoknak a száma és hossza mennyi. Hát ez egy minimális lehetőség itt, amit látunk. Ez a két átmenő vágány közötti elhelyezést mutatja. Lehet több vágányt is, ha nagyobb a forgalom. Alapvetően lehet az átmenő fővágányok között, és lehet szélső fekvésben. Ez a jobb. Itt a keresztezéseknek gyakorlatilag a száma minimális, vagy hát itt ugye tényleges keresztezésről nem beszélhetünk. Ha szélső fekvésű, mindjárt talán lesz egy olyan ábra, úgy képzeljük el, hogy ezeket a fordító vágánycsoportokat, ezeket kihelyezzük oldalra, hát akkor minden esetben ugye vannak keresztezések. Ez az előnyösebb. Hát ezt a helyszínrajz dönti el, hogy mire van lehetőségünk. Ez egy hosszanti elrendezésű kihúzó és tároló vágánycsoport. Itt ezt a megoldást akkor választjuk, hogyha a település nagyon ránő, vagy földrajzilag, nem tudom, domborzatilag be van szorítva, egy keskeny völgybe vagyunk, akkor nyilván a vágányoknak a használható hosszát, mennyiségét hosszant irányba tudjuk kifejteni, és nem kereszt irányba. De erről a egyetlen egy közbenső hosszú tároló vágányról több ponton vágánykapcsolatokkal ki kell tudni hozni nyilván a szerelvényeket, hát nem egymás mögött fognak ezek várakozni, hanem bármelyik szerelvény be tud járni, vagy ki tud járni a átmenő fővágányra. Na, ez egy szélső fekvés, hát ugye ez egy eléggé szerencsétlen dolog, még akkor is, amikor mondjuk erre a tároló vágányra jön be egy vonat, mert ő is ugye hát fog keresztezni, de képzeljük el, hogyha itt nincsen hely, akkor bejött valamelyik peronos vágányra, visszatol a kihúzón, tárolóra kijön, tárolóról bejön, megint visszatol, és úgy indul vissza a nagyváros felé. Tehát eléggé macerás ez a második eset. Ha lehet, inkább az első variációt válasszuk. Kérem szépen, nyíltvonali elágazás. Nyílt vonalon több célból is létrehozunk a gyakorlatban elágazásokat. Például ez a szituáció, ez két vasútvonalnak egyetlen állomásra való bevezetését szemlélteti. És abban az esetben, hogyha a két fővonal között, vagy két vasútvonal között, mondjuk a teherforgalom nem igényli azt, hogy bemenjünk az állomásra, hanem közvetlenül átjárjunk egyik vonalról a másikra, akkor nagyon hasznos lehet ennek az összekötő vágánynak, és végső soron a geometria folytán ezt delta vágánynak nevezzük, ennek a delta vágánynak a létesítése. Nagyon sok időt lehet megspórolni, mert gondoljunk bele, hogy ha ez nem lenne, akkor bejön a tehervonat az állomásra, mozdony lekapcsol, vagy az a mozdony, vagy egy másik mozdony körüljár, visszatol, fölkapcsol, fékpróba, menesztés, ez minimum egy fél óra. Így viszont a deltán minden további nélkül ugye ebbe az állomás körzetbe egy-két perc alatt áthalad, és nem terheli tulajdonképpen az állomást. Tehát nagyon hasznos. Figyeljük meg, a delta vágány becsatlakozása előtt van egy csonkavágány, egy úgynevezett terelő csonka. Ennek a terelő csonkának a létesítése biztonságilag fontos. A terelő csonka előtti kitérő működése az összhangban van a jelzővel, az ott elhelyezett jelzővel. Tudnilik, az a jelző, az ugye nyilván mutatja, hogy szabad a nyílt vonalra való bejárás, vagy nem. Ha piros, vagy bocsánat, vörös a jelző, jelzéskép, akkor a terelő csonkára áll a kitérő, hogyha a vonat nem tud a jelzőnél megállni, véletlenül se fusson rá a nyílt vonalra. Hát akkor a terelő csonkán neki megy az ütköző baknak. Az még mindig kisebb baleset, mint hogyha egy nyílt vonali ütközés. A nyílt vonalon jön, nem tudom én, 120-szal, 140-nel egy vonat, és befut a tehervonat. Tehát ennek a terelő csonkának a létesítése, ez elengedhetetlen. Tehát hozzá tartozik tulajdonképpen a delta vágányhoz. A másik nyílt vonali elágazás, tehát két állomás közötti kiágazásokat nevezzük nyíltvonali kiágazásnak. Nagyvárosok előtt, vagy nagyvárosok külső város részeiben nagyon gyakori, amikor egy vonalnak a személy és teherforgalmát külön kell választani. Hát a keleti pályaudvarra, a nyugati pályaudvarra személyszállító szerelvények jönnek be, a tehervonatok nem jönnek be. Tehát valahol le kell választani. Na most ezt vagy egy állomáson választjuk le, egy elágazó mondjuk állomáson, de nyílt vonalon is le lehet választani, és akkor az egyik irány a személypályaudvarra, másik pedig a rendezőpályaudvarra. Szolnok esetében például ilyen vágánykapcsolatok vannak, bár Szolnokon most a rendezőpályaudvar nem működik. Nincsen annyi forgalom. Itt is természetesen a terelő csonkának a létesítése elengedhetetlen. Aztán lehet ezt jól, vagy kevésbé jól kialakítani, ezt a nyílt vonali elágazást. Ez egy jó kialakítás, egy bújtatással, egy műtárgyal, egy hídszerkezettel tulajdonképpen, a külön szinten hozzuk létre a vágányoknak, vagy a forgalomnak a keresztezését, tehát ez kapacitásilag tulajdonképpen előnyösebb. Itt szintén, hát hogy most merre ágazzunk ki, melyik vágányt, hogyan, forgalomtól függ, helyszíni terep adottságoktól függ. Minden esetre a kitérő, tehát a vágánykapcsolat és a műtárgy közötti távolság, az egy elég nagy távolság, mert ugye mondjuk villamosított vonalat alapul véve, kérem szépen, egy 7 méteres űrszelvényt kell biztosítani, tehát ez azt jelenti, hogy 7 méteres szintkülönbséget kell legyőzni. Hát én nem tudom, egy ilyen 3-4 ezrelékkel is, ez 2 kilométer. 3-4 ezrelék azt jelenti, hogy 1000 méteren 3 métert vagy 4 métert emelkedek. Hát ennek körülbelül a duplája kell, tehát 2 kilométer. Tehát tulajdonképpen a helyigénye meglehetősen nagy ezeknek a ilyen műtárgy-vágánykapcsolat párosoknak. De arra kell kérem szépen gondolni, hogy amit megtervezünk és amit megvalósítunk, utána a vasút nap mint nap, percről percre, 50 évig azt fogja használni. És akkor nem mindegy, hogy ott most szintbeni keresztezések lesznek, csökkentett kapacitással működik, vagy bölcs előrelátással azt mondjuk, hogy lehet, hogy most a forgalom nem tesz indokoltá, de a fene tudja, 20 év múlva lehet, hogy már a politikusok is azt fogják harsogni, hogy arccal a vasút felé, és mindent a vasútra terelnek. És akkor milyen jó egy ilyen tervezéssel kialakított nyíltvonali elágazás, akkor az előnyét még jobban érezhetjük. Tehát előrelátónak kell lenni, és arra kell gondolni, hogy ez egy legalább 30-40-50 éves távlatban működő létesítmény lesz. Nyíltvonali keresztezésről volt szó, amikor a keresztezéseket tárgyaltuk, talán emlékeztek, akik jártok rendszeresen, amikor nagyvasút és városi vasút, villamosvasút felfutó keresztezést ugye meséltem el. Nagyvasútnál, tehát két azonos szintű vasutat, tehát nagyvasutat nem szoktunk keresztezni. Én megmondom őszintén, nagyon nem is tudok. Se Magyarországon, se külföldön, hogy most két nagyvasútvonal keresztezni egymást. A másikat az, hogy mondjuk a nagyvasút egy alsó, alacsonyabb rendű, mondjuk közúti villamosvasúttal, az ugye az Üllői úton is van. Hát erre példát múltkor már mutattam. Jó, kérem szépen, most akkor jönnek az állomások. Állomásoknak a legelső formája az úgynevezett forgalmi kitérő. Mindegy, hogy melyik ábrát mutatom. Kérem szépen, a forgalmi kitérőnek a szerepe az tulajdonképpen üzemi szempontokat helyez előtérbe, vonatok megelőzését, kerülését biztosítja. Itt utascsere nincsen, és árucsere sincsen. Talán egy szemléletesebb, kicsit izgalmasabb példát mutatnék. A német nagysebességű vasútvonalakon 20 kilométerenként kell biztosítani megelőzési lehetőségeket, azaz forgalmi kitérőket. Nyilván előtte van egy kettős vágánykapcsolat, itt aztán ugye megint rajzolok egy másik forgalmi kitérőt. Tehát ez durván 20 kilométerre van. És közötte, nem rajzolom ki, csak jelölöm, kettős vágánykapcsolatot kell körülbelül 7 kilométerenként létesíteni. Tehát még ez is ugye így hozzá tartozik ehhez az ábrához. Ez előírás, az átjárás lehetősége. Most nem arra kell okvetlenül gondolni, hogy egyik vágányon van valami baleset, lefeküdt egy vonat, vagy nem tudom, milyen kivetődött a sín, és akkor hát az üzemet azért érthető logikus módon fönt tudjuk tartani, hanem azért, mert mondjuk fenntartást kell végezni. Tehát akkor kizárom ezt a 7 kilométert ebből a vágányból, és gyakorlatilag a vonatok, hát ugyan leszűkítem a kapacitást, de hát a karbantartást el kell végezni, akkor csak ezt a 7 kilométert zárom ki. De most ez a példa, ez elsősorban a forgalmi kitérőkre vonatkozott. Tehát ez nem egy múltbeli, elfelejtendő létesítmény, hanem például ugye a nagysebességű vasutaknál ezt ma is alkalmazzuk, és hát a német előírásban ez vastagon szerepel. Na most akkor ténylegesen kezdjük el akkor az állomásokat tárgyalni. Az első állomást sokat kicsit részletesebben fogom mondani, a többinél már tudok hivatkozni az először elmondott gondolatokra. Hát kérem szépen, középállomás vagy közbenső állomás egy vonalon úgy helyezkedik el egy állomás, hogy gyakorlatilag annak csak azzal az adott vonallal van bármi nemű kapcsolata, tehát a vonal közbenső szakaszán található, lehet egy vágányú vagy kétvágányú vonalnak a közbenső állomása, ez itt egy egyvágányú vonal esetén. Az állomáson személyforgalom és áruforgalom van. A pályaudvar az gyakorlatilag szakosodott állomás. Az már egy másik kérdés, hogy mennyire dominál az egyik, vagy mennyire dominál a másik, vagy mi ezeknek a viszonya. Hát kérem szépen, a fönti ábráról talán az állapítható meg, hogy a személyforgalom viszonylag szerényebb, mert szintben tudjuk a vágányokat, a peronokat megközelíteni, az a jelzés, amit ott fönt látunk, az a szintbeni peront jelenti a vasútépítésben. Az alsó B-ábra, az pedig egy szigetperont jelent. Tehát akkor szigetperont mikor létesítek, amikor nagyobb az utasforgalom. A teherforgalom, kérem szépen, az viszonylag erős. Honnan látjuk ezt? Hát arról, hogy van kihúzó vágány. Ha nem lenne komoly teherforgalom, akkor fölösleges lenne. Naponta egy-két kezelő tehervonat jön, akkor apropó, tanultátok gyakorlaton, mi az, hogy kezelő tehervonat? Vagy hogyan működik a tehervonatoknak a közlekedtetése? Vagy mi a hierarchiája, nem? Na kérem szépen. Mondjuk, vegyünk egy példát. Fehérvár, Székesfehérvár melletti kis, mondjuk valamelyik mellékvonal közbenső állomásáról egy teherkocsit el akarunk juttatni, mit tudom én, Szerencsre. Hogyan jut el ez a vonat, vagy ez a kocsi? Ezen a Kisfehérvár melletti kis állomásnak a vonalán, mondjuk nem tudom, Bicske felé megy talán ilyen vonal, közlekedik egy úgynevezett kezelő tehervonat. A kezelő tehervonat az minden állomáson megáll, lead és fölvesz kocsikat. A vontató mozdony az végzi a fűrészelő mozgást az állomásokon. Egy állomáson eltölt egy órát, másfél órát, mire mondjuk, nem tudom én, végigér egy ilyen 100 kilométeres szakaszon, hát lehet, hogy 12 órát közlekedik. Ezeknek hosszú a menetideje. Tehát ez volt a kezelő tehervonat. Na most ez a kezelő tehervonat beviszi Székesfehérvár állomásra a föladott kocsinkat. Ott ennek a kezelő tehervonatnak vége van, föloszlik, szétszedik a szerelvényt, és besorolják a mi kocsinkat egy olyan iránytehervonatba, amelyik tulajdonképpen mondjuk Nagykanizsáról, Székesfehérvár érintésével Budapesten át elmegy Miskolcra. Rendező pályaudvartól rendező pályaudvari közlekedik zártan. Tehát ott már nem fog leadni, Ferencvárosban nem áll meg kocsit leadni, vagy az egy iránytehervonat. Sőt, ha üzemileg lehet, akkor kérem szépen az iránytehervonat az nem is áll meg, az álló, fölösleges megállni. Azt tudni kell, hogy a tehervonattal szemben a személyszállító vonatoknak előnye van. Tehát akkor, ha menetrendileg, üzemileg szükséges, akkor félreállítják, de ha nem, akkor az iránytehervonat az átmenő fővágányon folyamatosan közlekedik. Na így akkor, ugye, de rosszat mondtam, Fehérvárról indul Fehérvárról indul az iránytehervonat, ott van egy rendező, elviszi Miskolc rendezőre, kisorolják, és besorolják mondjuk a Miskolc Szerencs Nyíregyháza között közlekedő kezelő tehervonatba, tehát újra kezelő tehervonatba kerül, amiből kisorolják Szerencsen a mi kocsinkat, és így célba ért. Durván azt lehet mondani, erre egy ilyen német görbe található az irodalomba, hogy egy ilyen 200-300 kilométeres úton tulajdonképpen olyan két, és ez így ezzel a példával is azért jól érzékeltetem, körülbelül olyan kettő, ez a statisztika 2,2-2,3-at mond, rendező pályaudvari rendezéssel számol egy kocsi esetében. Tehát tulajdonképpen ezen a mi állomásunkon kezelő tehervonat fog rendezni, és ha egy nap több kezelő tehervonat fordul meg, akkor kihúzó vágányt létesítünk. Tehát azért a kihúzó vágányról látom azt, hogy nagyobb a forgalom. Miután kocsik berakása történik ezen az állomáson, kérem szépen, itt látunk két kis apró jelet, az egyik az úgynevezett hídmérlegnek, másiknak pedig a rakmintának a jele. A nyitott kocsik megrakását ellenőrizni kell, csak úgy sorolható be a kocsi a kezelőtehervonatba, a kezelőtehervonat csak úgy mehet ki a nyílt vonalra, hogyha az űrszelvénynek, vagy pontosabban a rakszelvénynek megfelel a kocsi. A hídmérleg pedig a pálya, a vágány terhelhetősége szempontjából nagyon lényeges. Lehetne azt mondani, hogy hát mérlegelje az, aki föladja. Oké, de kell ugye annak is mérlegelni, aki a szállítást végzi, mert a elszámolás, a szállítási költség az gyakorlatilag a hossz, és a terhelés alapján történik. Tehát a vasútnak amúgy is le kell mérlegelni a kocsikat. És ráadásul önvédelemből a vágány terhelhetősége miatt is. Tehát így logikus, hogy ezt a terhelést, tehermérést, ellenőrzést a vasút végzi. Hát ezek egy ilyen beton, vasbeton aknába, acélszerkezetű híd, ezért mérleg, ezért nevezik ezt hídmérlegnek. Hát erre egy négytengelyes kocsinak is rá kell tudni gördülnie, és le kell mérni. Tehát ezen az állomáson ez is előfordul. Állatrakodót látunk, látunk raktárépületet, tehát tulajdonképpen ez egy erős, intenzív teherforgalom, van egy FL jellet fogadó, felállító vágány, tehát az érkezést és az indítást erről a vágányról biztosítjuk. Van egy K-val jelölt körüljáró vágány, a mozdony körül tudja járni a kocsi egységeket. A raktári vágány, a raktár előtti vágány, vagy a szélső raktári, szokták ezt kerti vágánynak is nevezni. Tehát ez egy B pontban, ez egy közepes személyforgalom, és egy viszonylag nagyobb teherforgalmú kis közbenső állomásnak a helyszínrajza. Két vágányú pálya, hát itt már nem lehet szintben az utasokat átbocsájtani az átmenő fővágányon. Hát ott a vonat jön 120-szal vagy 140-nel, attól függ. Tehát ott már nem lehet, ott mindenképpen szigetperont. Az egy másik kérdés, hogy a szigetperont aluljáróval vagy fölüljáróval, ezt majd második órán külön fogjuk tárgyalni. És látjuk, teherforgalmilag az előző szituációval nagyjából azonos. Kérem szépen, vizsgán tessék arra ügyelni, hogy egy vágányról csak egyik irányban kell és szabad peront elhelyezni az utasok le- és felszállása véget. Nem lehet olyat rajzolni, hogy van egy vágány, és mind a két oldalán peron. Ilyen nincs is a gyakorlatban. Hát ez balesetveszélyes. Van, aki erre száll le, van, aki arra száll le. A kalauz indítja a szerelvényt, hát akkor most az rohangál a két peron között. Ez így nem működik. Meg fölösleges is. Tehát mindig csak úgy tessék elhelyezni a peronokat, hogy egy oldalú leszállást tudjunk biztosítani. Kérem szépen, akkor szünet, és aztán szünet után a csatlakozó állomással fogjuk folytatni. Na hát kérem szépen, folytatjuk akkor az állomásoknak a tárgyalását, és egyel magasabb szintre lépünk, már abban a tekintetben, hogy üzemileg, forgalmilag az itt kivetített állomás többet tud az előzőnél. Ez egy úgynevezett csatlakozó állomás, nem keverendő össze az elágazó állomással. A csatlakozó állomásnak a lényege az, hogy a fővonalhoz becsatlakozik, hát itt az elnevezés innen ered, becsatlakozik egy mellékvonal, az mellékvonalon közlekedő vonatok szempontjából ez az állomás, ez egy végállomás. Tehát nincsen közvetlen vonatáthaladás, megszűnik az a vonat menetrendileg, vagy vonatszámilag megszűnik. A kezelőteher vonat feloszlik, a személyszállító vonat pedig az minden utas leszáll, és nézzük meg, hogy ennek az összekötő csatlakozó vonalnak nyilván két végállomása van. Az egyik végállomáson létre kell hozni egy úgynevezett vontatási telepet, ahol a mellékvonalon közlekedő vonatok, vontató mozdonyoknak a karbantartása, tárolása történik. Most ez az állomás. Bejön tulajdonképpen a mellékvonalról az állomás épülethez, minél közelebb hozzuk be a mellékvonali forgalmat, leszállnak az utasok. Hát kérem, attól függően, hogyha most nem tudom, egy negyed óra múlva már megy vissza, akkor helybe megfordul. Ha több óra várakozás szükséges, akkor ne álljon ott a peron előtt, kihúzzuk a tárolóra, vagy ha nem tudom, egy utolsó vonat volt, és éjszakai várakozással kell számolni, akkor a mozdonyt tovább a vontatási telepre bevisszük. Tehát tulajdonképpen azt vegyük észre, hogy ennek a mellékvonalról érkező személyszállító vonatnak a kezelése egy soros üzemben a legelőnyösebb. Leszáll az utas, tárolóra kimegy, vontatási telepre kimegy a mozdony. És nyilván, hogyha a felvételi épülettel átellenes oldalra hoznánk be ezt a mellékvonalat, vagy ennek a forgalmát, akkor minden ilyen jellegű feladat, hogy kivigyük a tárolóvágányra, kivigyük a vontatási telepre a járműveket, az egy vonali átmenő fővágányon történő keresztezés lenne. Tehát ilyen szempontból nagyon jól át kell gondolni a bevezetésnek a körülményeit. Ez egy egyvágányú fővonal, nyilván szolid személyforgalommal, közepes teherforgalommal. Hát itt ugye kétvágányú fővonal, intenzív személyforgalom. Tessék megnézni, hogy gyakorlatilag két peron szolgálja ki a fővonalat. A mellékvonalnak továbbra is biztosítunk egy állandó vágányt, egy állandó peront. Nagyon előnyösen létre tudtuk itt hozni a felvételi épület állomási vágányok felőli oldalához jön be. Elég nagy a teherforgalom, ugye kihúzó vágány és az összes többi A, C, B irányra fogadó indító vágányok, meg vannak a raktári vágányok is, kihúzó vágány. Tehát tulajdonképpen ez mind személy, mind teherforgalmi oldalról egy elég erős üzemet igényel, és ez tükröződik is ezen az állomási helyszínrajzon. Elágazó állomás nevében benne van, hogy gyakorlatilag a fővonal ezen az állomáson elágazik. És kérem szépen, itt meg tudom jól mutatni azt, hogy mi a különbség a vonali elrendezés, vonal szerinti üzem, és ez az. Ez azt a helyszínrajzot mutatja. Ez egy vázlat, tehát ez még nem egy állomási helyszínrajz. Tehát tessék megkülönböztetni ezt a vázlatot, és mondjuk például az előzőekben bemutatott állomási torzított alaprajzot, ahol ugye minden vágány szerepel. Hát egy állomás nem így néz ki, mint ahogy itt van, de a fő irányokat, közlekedési irányokat ez a vázlat, ez jól szemlélteti. Vonal szerinti üzem az, amikor egy vonalnak a forgalma mind a két irányban egymás mellett lévő vágányokon zajlik. Tehát látjuk az AC iránynak a forgalma, balról jobbra, jobbról balra, hogy úgy mondjam, egymás melletti vágányokon. De ugyanígy a A és B viszonylat is. Tehát a AC és AB forgalmaknak a forgalma, az gyakorlatilag az állomáson elkülönül. Teljesen az állomásnak mondjuk a déli fele, vagy az állomásnak az északi fele irányába. Tehát ez gyakorlatilag a vonal szerinti üzem. A következő, másik az irány szerinti üzem, amikor az azonos irányokba vezető vágányokat, most itt a terem fogalmai szerint balról jobbra, vagy jobbról balra, vagy keletről nyugatra, nyugatról kelet, mindegy, hogy most hogyan fogalmazok. Vágányok egymás mellett vannak. Tehát alul van ugye, ami balról jobbra megy, fölül pedig jobbról balra. Hogy melyiket alkalmazzuk, ez gyakorlatilag a forgalomtól függ, az átszállási viszonyoktól függ tulajdonképpen. Tudnélik, például ezen az állomáson, ha mondjuk B-ből egy utas el akar jutni C-be, akkor ugye itt át kell szállni ezen az állomáson, és gyakorlatilag aluljáron vagy fölüljáron kell peront váltani. Tehát az utas szempontjából ez a vágány elrendezés, ez nem jó. Azon átszálló utas, aki B-ből C-be. Tehát ha B-C viszonylatban eléggé komoly a forgalom, akkor ez az irány szerinti üzem, ez nem jó. Lapozzunk vissza. A vonal szerinti üzem akkor jó, mert gyakorlatilag B-ből bejövök az állomásra, és ugyanarról a peronról nem kell peront váltani. Ez az erre a példára, vagy erre az esetre szoktam azt a német példát mondani, hogy Németországban egy ilyen szituációban, ha valaki helyjegyet vesz mind a két vonatra, akkor úgy adják ki, hogy az utasnak minél kevesebb legyen az átszállásnál a mozgása. Ne kelljen peront váltani, ne kelljen aluljáróba menni. Sőt, a peronon a keresztirányú vagy hosszirányú mozgásoknak a mennyisége is redukálódjon. Tehát harmadik kocsiban voltak, a másokon is, nem tudom, a szimmetriát nézünk, ugyanabba. Tehát, hogy csak át kelljen a bőröndöt húzni egy 10 métert, és már is beszállok a másik vonatba. De most ezt a fajta jegykiadási szisztémát akkor lehet alkalmazni, ha a tervező, a pályás tervező mérnök ezt a lehetőséget földobta. Tehát tulajdonképpen rajtunk nagyon sok múlik a következő 50 évre. Tehát nagyon át kell gondolni, és nem győzöm hangsúlyozni, nem retorika, csak, hanem ha tényleg valaki jó mérnök akar lenni, akkor mindig azt ismételgesse magába, hogy kinek a részére, nyilván emberek részére, utasok részére, és mi jó az utasnak. Át kell gondolni, ha te beleérled magad abba a szituációba, hogy te utas vagy, átszállsz, mi a jobb neked, nagyon jó terveket tudsz csinálni. De aki elvonatkoztat, és nem tudom én, látványokba, meg hogy helikopterről jól nézzen ki a dolog, akkor a fene azt megeszi azt a tervet. Az nem fog működni. Nagyon nagy a felelőssége a állomás tervező mérnöknek, hogy most itt leszűkítsük ezt a mérnöki feladatot. Még egyre szeretném fölhívni a figyelmet, egy elágazó állomásnál, hát keresztezésről van mindenképpen szó, és hogy ez a keresztezés szintbeni vagy külön szintű, hát ez is a tervező mérnöktől függ. Kérem szépen, az elmúlt 50 évben, 60 évben kialakult, hogy az ilyen típusú műtárgyaktól, a szintbeni keresztezéstől, mentesítő műtárgyaktól, mint a tűztől úgy féltek a tervezők, hogy az pénzbe kerül, növeli a beruházási költséget. Na és? Hát most mi a fontos? Az utas 50 évig, vagy az a nyomorult beruházási költség? Egyébként az állomás teljes költségébe egy néhány százalék az a műtárgy. Nem szabad lefeküdni annak az igénynek, hogy most én 3%-kal jobb gyerek legyek. Végig kell vinni, ha osztályvezető vagyok, ha tervezővállalati igazgató vagyok, könnyebb pozícióba vagyok, nyilván az elején nagyon sokat fogtok szenvedni. Én erre készítelek föl titeket, mert kis, egyszerű, pályakezdő mérnökként rögtön hadba szállni, egyik oldalról azt mondjuk, hogy nem, rövid távon nem politikus. De hogyha te keményen, és azért az öreg mérnök is igazat fog adni, azt mondja, hogy a fiatalnak igaza van, jár a szája, most jött ki az egyetem, mindenfélét úgy rád fog, de ne érdekeljen téged. Te megtanultad, egy új szemléletbe tanulsz. Tehát ez egy, tisztelni kell az öreget is. Ő is tud valamit, sőt, nagyon sokat tud. Ketten együtt nagyon jól fogtok tudni dolgozni, de te ma állomások kapcsán két dolgot tanuljál meg. Azt, hogy 50 évre tervezed, ami az utasnak jó, És a másik, hogy ne silány, gyenge minőségű anyagokat tervezzél be. A burkolatok, mindjárt majd a peronokkal, meg az aluljárókkal kapcsolatban el fogom mondani, ne silány anyagokat, ami egy év alatt elkopik, tönkre megy, eltörik. Ha kell, legyen rozsdamentes. És 50 évig rozsdamentes lesz az a dolog. Végig kell hajtani. Be kell vinni az iparba, a tervezésbe új szemléletet. Hát akkor hol a bubánatba kezdjük el? Nem a K2-2021-be? És ez a baj, hogy annyira buták a hallgatók bele a kamerába, aki csak tévén fogja ezt most nézni. Szeretem a hallgatókat. Én szoktam, ugyanúgy vagyok, mint a MÁV-val. Azt szidja a MÁV-ot, aki szereti. Azt szidja a hallgatót, aki szereti a hallgatókat. Hát ha a hallgató egyszer rosszat csinál, akkor meg kell szidni, mint az apja a gyereket. Hát nem az a jó szülő, aki állandóan csak simogatja. Meg kell húzni a fülét. Időnként fenékbe kell rúgni a gyereket. Hát ugyanez kell az előadáson is. Nem udvarlok feltétlenül minden körülmények között mindenért. Hát mi a szűzmáriáért nem jön be órára? Itt kéne ülni 250 embernek. Hogy fogja megtanulni azokat az elveket, amiket így elmondok? Másként csapódik le abba a kamerába, és ez most még a jobbik eset, hogy azért valahogy a kamerából egyáltalán megnézi, akkor valahogy tudomást szerez róla. De arról, hogy én itt rázlak téged, fröcsög a nyálam, ezt nem fogja a kamerába látni. De viszont te megtanulod azt, hogy Kazinci tanárra a K2-2021-ben azt mondta, új szemlélet kell, nem kell spórolni, bele kell tenni, ami jár. És ettől ezért vagyok én zabos. Hát az, hogy sok mindent meg lehet tanulni, hát minden itt van, ki van nyomtatva, ilyen PowerPoint, amolyan PowerPoint, televízió, át tud menni 2-3-asra. Na de az jó mérnök lesz, aki már most így gondolkozik, hát, hogy 2-3-ban valahogy átmenjek, aztán jön a következő fél év. Nem. Nem is kell annyi jó mérnök. Nem kell annyi. De ki kell, hogy mondjam nektek, hogy 250-ből jobban ki lehetne válogatni mondjuk a 25-öt. Legyen 25 jó mérnök. Én remélem, én nagyban reménykedek, hogy aki, ez egy automatikus kiválasztás, hogy az jár ide be, aki azt mondja, hogy tényleg jó mérnök akarok lenni, és már az van itt, aki ilyen szemléletű. De ez kell egy kis idő, tehát kellene az, hogy itt legyenek 250-en, halljuk egymást, én is másként adnék elő, veletek is ki van szúrva. Hidd el, hogy másként adok elő akkor, hogyha egy, nem tudom, 250 van. Még jobban sziporkázok. Biztos. Hát ez egy színészi feladat. Hát a színész se szeret kis izékbe, lebújokba, pár közösség, pár néző előtt szerepelni. Hát annak egy hangulata van. Hát ezt meg egyszer érezd meg, azt kívánom neked, hogy érezd meg, hogy amikor egy nagy tömeg előtt. Nem kell félni. Hát miért fél? Tehát az nem kell izgulni, meg nem tudom, egy konferencián, egy kongresszuson. Essen le a pasiknak az áll, hogy te milyen okos vagy, milyen szépeket tudsz mondani. Ez egy jó érzés. Akkor megtapsolnak, mosolyognak, érzed azt, hogy veszik a lapot. Úgyhogy ilyen szempontból úgy sajnálom itt az évfolyamot, hogy így lecsenget. Lehetne itt most masszírozni a dolgokat, hogy katalógus, meg nem fenyegetőzni, meg mit tudom én. Már túl vagyok ezen. Túl vagyok. De legalább ti, akik itt vagytok, azért valahogy ezeket az elveket vegyétek föl, és vigyétek tovább. Tehát itt látjuk ugye ezt a bújtatást. Kelenföldi pályaudvar, az egy keresztező állomás tulajdonképpen a következő eset. Eredetileg, hát rengeteget kellett harcolni, akkor nagy nehezen belement az, hogy két műtárgy a két végén, az egyiket kihúzták. És akkor Kelenföld ugye hát szenved azzal, amivel szenved. Egy ilyen nagy állomás nem újítta meg, egyáltalán egy kisebb állomás pláne, nem újítanak föl 30-40 éven belül, tehát biztos, hogy egy több évtizedes előrelátást igényel. Hát kérem szépen, ez aztán már egy igen nagy forgalmú személy, forgalom szempontjából, 4 szigetperron, hát nem tudom, Kelenföld nagyságrend ez most már. Tulajdonképpen ehhez mérten a teherforgalom az viszonylag szolid. Ez egy nagyon komoly személyforgalmú elágazó állomás, és kérem szépen vonal szerinti üzemmel. És akkor jön a csúcsa az állomásoknak, az utolsó, a keresztező állomás, amikor 2 vonal keresztezi egymást, lehet egy vágányú vonalak metszése, lehet egy vágány és 2 vágányú vonal metszése vonal szerinti üzemekkel, és aztán lehet, kérem szépen, 2 vágányú vonal keresztezése 2 vágányú vonallal, a felső irány szerinti, gyönyörű szépen látni, hogy a alsó része, hát ez egy elvi ábra, mert ez ilyen, ez nagyon szimmetrikus, tehát ilyen nincs az irodalomon kívül. Alul balról jobbra, fölül jobbról balra, illetve a vonal szerintinél pedig látjuk, hogy a 2 vonal és a 2 vonalhoz tartozó megelőző vágányok nagyon szépen egymástól elkülönülnek. Egyébként még ezek szintén elvi ábrák, mert itt teherforgalom nincs is föltüntetve, hát ezt föl lehet tulajdonképpen hizlalni. Vizsgálni is, hát tulajdonképpen egy-egy ilyen állomástípust a feladat, ennek a megrajzolása, akkor először kell egy vázlatot készíteni, és ha az a vázlat jó, akkor utána azt a vázlatot kezded el hízlalni. Személyforgalmi vágányokkal, teherforgalmi vágányokkal és egyéb létesítményekkel. Hát kérem szépen, szinte felsorolásszerűen nincs több időm arra, hogy bővebben tárgyaljam az állomásokat, nem is kell. Lesz, aki ilyen irányba jön, külön lesz ilyen tárgya, ahol a részleteket fogja megtanulni. Hát kérem szépen, akkor a másik témakörünk a hátralévő időben a teherforgalmi és személyforgalmi létesítmények. Az első, vegyük azt a teherforgalmit, az áruraktár. Hát kérem szépen, az áruraktárba olyan áruk kerülnek, na, először is, nem biztos, hogy a beszállításnak a kapacitása és volumene, amit ugye tulajdonképpen 2 irányból kell nézni, vagy a vasút, vagy a közút oldaláról, tehát a beszállítás és tovább szállítás kapacitása az nem feltétlenül azonos. Hát vegyük azt a példát, hogy nem tudom, van egy kisváros. A kisváros önkormányzata gazdag, nagylelkű, és azt mondja, hogy a következő szeptemberi tanévtől kezdve lecseréljük az iskolába a padokat meg a székeket. Hát marhára örül ugye a diákság. Megrendelik, és a bútorgyárból 2 vagomba, 2 vasúti kocsiba eljön a nagy nap, megérkezik a kisvárosba az iskola bútorzata. Na de a kisvárosnak nincsen, nem tudom én, 3 teherautója, vagy az iskolának, vagy nem tudom, ott aki fuvaros, vagy a fuvarosnak van, legjobb esetben van egy fuvaros. Vasút részéről megérkezik, minél előbb ki kell rakni, mert a vasutat fizetjük addig, amíg vissza nem adjuk üresen a kocsit. Gyorsan ki kell pakolni a székeket, és aztán utána, ami lökésszerűen, dózisszerűen megérkezett, meghozta a kezelő tehervonat, és utána ugye a teherautóval, hát többször fordulva, nem tudom, 8-szor fordulva, ez tart 2 napig. De a széket nem tárolhatom én az Isten szabad ege alatt. Jön egy zápor, aztán gajra megy, aztán sírva fakad a diák. Az igazgató, meg mindenki, meg a polgármester, mindenki ott fog zokogni. Tehát kapacitási egyenlőtlenségek feloldására, időjárásra érzékeny árukat berakunk az áruraktárba. hogy mennyi ilyen típusú áruval kell számolni, na ez nagy bölcsességet igényel, és nagy fölmérést a tervezőtől, hogy egyáltalán az a raktár milyen méretű legyen. Tudni kell az áru féleségét, mert nyilván ha golyóstólból jön, nem tudom én, 5 vagon, ugye, azt másként tudod eltárolni, mint hogyha nem tudom én, 2 vagon szék, vagy pad, vagy nem tudod ezt végtelenségig fölhalmozni. Tehát kell az áruféleségeket is tudni. Tehát egy áruraktárnak 2 iránya, 2 oldala van, egy vasúti és egy közúti, és csatlakozik hozzá, vagy úgy is mondhatjuk, hogy egy magas rakodón helyezkedik el, csatlakozik hozzá egy nyílt rakodó. Mert előfordulhat az a szituáció is, hogy rögtön át tudom rakni. Nem tudom, én most hiányzott még a fölsősöknek a bútorzata, és azt nem tudom én, egy nagy teherautóval el tudjuk vinni, bejön a vonat, nyílt rakodón, direktbe egy targoncával átrakjuk a kamionra. Tehát akkor fölösleges bevinni az áru raktárba, és milyen jó, hogyha egy magas felületen, a kocsik szintjének a felületén történik ez az átrakás. A keresztmetszet nagyon jól mutatja, hogy az áru raktárnak a vasút felüli oldala az milliméter pontosságú geometriával kell kialakítani. Itt egy adat változott, a 170 centi, vagy 1,70 m, az 1725 mm. Miért? Hát azért, mert a vasúti járművek űrszelvénye az kötött. Egész Európába kötött. Mindenhol, Bordónál, nem tudom én, Münsterbe, németországi Münsterbe, vagy éppenséggel Szolnokon, ugyanúgy a kocsinak oda kell menni az áruraktárhoz. Tehát tulajdonképpen, ha megnézzük, az áruraktár vasút felüli oldalán, ez a peronszél ott fönt, az gyakorlatilag egy nagyon precízen meghatározott érték, a sínkorona szinttől és a vágánytengely távolságtól milliméter pontossággal. Nézzük meg a másik oldalon, a közút oldalán, ott inkább intervallum szerepel, például a magasságot illetően. Ott nem lehet egy pontos értéket megmondani, mert millió teherautó típus van. Még lehet, hogy előfordul IFA is, régi NDK-s IFA teherautó, falun még azért szoktam látni, de lehet, hogy Scania kamion. Bár itt meg kell zárójelben jegyezni, hogy a közúti gépjármű gyártás is tipizálódik. Tehát azért a Scania, a Mercedes, a Renault, vagy nem tudom milyen kamiongyárakat mondjak, azért ezek most már kooperálnak, és azért vannak nemzetközi előírások. Na nézzük meg, van-e a áruraktárról még? Igen, hát ez egy nagyobb méretű áruraktár, sokat lehetne mesélni, például tessék megnézni, 10 méteres távolságokra vannak a kapuk a vasút oldalán, azért, mert a vasúti teherkocsik, durván a kéttengelyes kocsik 10 méteresek, a négytengelyes, kétforgószámolyos kocsi meg kb. 20 méteres. Azért, hogyha bejön a kocsikból álló kis szerelvény darab, a kapukkal az áruraktár kapuja és a vasúti kocsiknak az ajtajai nagyjából essenek egy keresztmetszetbe, hogy a haránt irányú mozgása a targoncának minél minimálisabb legyen. És lökésszerűen megjön az áru, több kaput kell biztosítani, közút oldalán hát ez nem annyira égető kérdés, tehát ott látjuk, hogy kevesebb kaput hoztak létre. Egy régebbi raktárépületet, tehát ennek van modernabb formája is, de hát ez egy szép régi fa szerkezetű volt. Kérem szépen, a következő teherforgalmi létesítmény a magas rakodók. Kicsit föl fogom gyorsítani. Nagy értékű áru. Például, kérem szépen, Sony TV-k érkeztek az iskolába. Minden tanterembe plazma, Sony vagy Panasonic gyártmány, amiket akarod, azt mondom. talán Panasonic jobb a Panasonicnak, a lapos tévé jobbak, mint a Sonynak. A réginél a Sony volt a jobb. A laposságban pedig LCD, meg nem tudom, talán a Panasonic a jobb. Mondjuk Panasonicok érkeztek, hát nem fogjuk be, vagy számítógép, mindegy. Nem fogjuk bevinni az áruraktárba, hát éjszaka az egér kirágja a drótot. Nagy értékű. Meg lehet, hogy ereszt a mennyezet, és akkor plazma tévének annyi. Megjött, de úgyse jön 5 vagon plazma tévé. Hát bejön egy vagomba valamennyi. Hát azt rögtön akkor a magas rakodón, tehát a magas rakodó az működik úgy, hogy önmagában magas rakodó, de lehet a magas rakodóra raktárépületet tenni. Az előbb raktárépülettel együtt mutattam. Most ez csak egy magas rakodó. Minden esetben kell biztosítani egy rámpát, 1:10 rámpa. Tehát erre a följutást biztosítani kell. És hangsúlyozom a geometriai méretek, ugye az 1725, 1120 a vasút oldaláról, ezt biztosítani kell. Oldalrakodó, amit szoktunk különleges rakodónak nevezni. Ami különleges, az gyakorlatilag jó részt honvédségi, katonai létesítmény. Például ilyen típusú rakodót használunk, ahol mondjuk laktanya van a vasút közelébe, és számítani kell arra, hogy vasúti szerelvényekbe bevagonírozzuk, ezt katonáiknál így mondják, én voltam katona, bevagonírozzuk a járműveket. Keresztkérdés. Megengedhetem-e erről a rakodóról, hogy a lánctalpas járművek fölmenjenek a vasúti kocsira? Két piros pont, aki megmondja, hogy igen vagy nem, és miért. Vagy csak gumikerekes járműveket engedhetek meg. A gulyásságyút például. Fölrakhatom-e a gulyásságyút ilyenen, vagy fölrakhatom oldalrakodón a tankot a vasúti kocsira? Aki megmondja, két piros pont. Nem voltatok katonák, mi? Mondjad. Miért? Hát rámegy és elfordul. Hát a tank ezt marha jó megcsinálja. Miért nem? Ügyes vezető. Hát mondjuk te vagy a vezetője, és te jó tankvezető vagy. A tank, amikor ezt csinálja, elnyírja a padlót. Hát gondold bele, hát szétmegy a vasúti kocsi. Tehát tankot tengelyirányból lehet bevagonírozni. Gulyásságyút akárhogy. Vagy híradós, vagy nem tudom. Tehát gumikerekű jármű fölmehet. Na most ezek az oldalrakodók, egy következő ábrán látjuk, hogy fél vagy harmad szerelvény hossznyi, tehát egyidejűleg, hát ezt most nem láttuk, mindegy, egyidejűleg nagyon sok kocsit tudunk följuttatni. Tehát ez az oldalrakodó. Jó, megkapod a rosspontot. Homlokrakodó. Ez most nagyon divatos, több szempontból kérem szépen. Tehát ugye visszatérve, most nem a tankok miatt divatos, de a tankok miatt már nagyon nem divatos, hála Isten. De vannak ilyen szituációk, hát egy tank ma is létezik. Mikor használunk még, tessék szíves lenni, egy piros pontért megmondani, hogy mikor használunk homlokrakodót. Homlokrakodó az, amikor tengelyirányból fölmegyek, ugye jól mutatja a metszetábra, 1290 ez az ütköző magassága, egy kicsit fölé kell menni, egy ilyen lecsapható kis acéllemezzel. Mikor használok homlokrakodót? Mondjad. Hát igen, például ugye a roláknál, a guruló országot, ugye a Rolland-Landstrasse elnevezésből, vagy Ez egy kicsit egyszerűsített forma, mert lehet ugye több szinten is, tehát amikor ilyen billenős hídszerkezettel, vagy a földszintre, vagy az első emeletére a vasúti kocsinak biztosítom a följutást. Melyik az az eset? Autószáll, Suzuki például. Vagy, ami Magyarországon ma már nincsen, de mondjuk én emlékszem, hogy 30 évvel, öregem, képzeld el, 30 évvel ezelőtt létezett, voltak Budapestről az akkori NDK-ba, tehát mondjuk a mai Németország területére, Dresda-Lipcsébe olyan éjszakai vonatok, személyszállító vonatok, amelynek a végénre kapcsoltak kocsiszállító, személygépkocsi szállító kocsikat, és föl lehetett adni. Tehát, hogy kocsimmal fölmegyek, befekszek aludni, reggel megérkezem, és a saját kocsimmal megyek tovább. Bécsben van ilyen. Tehát ez egy új, modern dolog tulajdonképpen, hogy az Euronight vonatoknál biztosítják azt, hogy te a saját kocsiddal tudjál menni. Tele van a kocsi, hogy üzletember vagy. Vagy nem tudom, mérnök ember vagy, és millió szerkezeti anyagot viszel magaddal, meg akarod mutatni, tárgyalsz, vagy el akarod adni, de ugyanakkor egy okos ember vagy, mert pihenten pontos időbe akarsz beérkezni, akkor én kérem szépen pár évvel ezelőtt gondoltam egy ilyen ügyre, jó pár évvel ezelőtt. Gyerekek még kicsik voltak, és Szicílián foglaltunk apartmanos szállást nyár végén. És elindult szombattól, ez ilyen szombattól szombatig működő dolog, és elindult ez a szállás, ketyegett az óra. Nem tudtunk időben elindulni, mert valamelyik gyereknek volt valami torna bemutatója. És minél előbb oda akartam érni, és láttam én menetrendben azt, hogy én bármennyire is nyomom a pedált, aztán vége az lett, hogy nyomtam a pedált, 28 óra alatt értem le Szicília túlsó csücskébe, holt fáradtan, egész nap a tengerparton feküdtem, a gyerekek csak így fogták, vitték az árnyék nap mozgott, így vitték az ernyőt, én ki voltam ott feküdve, reggel megérkeztünk, estéként feküdtem, tehát ezt eredményezte az utazás. És hát azért okos ember vagyok, mert vasúttal akartam menni, és rájöttem arra, hogy elmennék este Bécsig, megvan a torna bemutató, 2 óra alatt Bécsbe vagyok, bevagoníroznak, befekszünk, és akkor reggel megpihentem, megérkezünk. Csak őrül drága volt. Úgyhogy azt mondtam, hogy annyiért én levezetem, meg benzint az felevizéből megúszom. Jó, hát ez a szegénység, de hogyha nem vagyunk szegények, gazdagok vagyunk, és jövőben gazdagok fogunk lenni, erre kell számolni, hát akkor ezeket a lehetőségeket bővíteni kell, nem csak a nyugatiak. Tehát nyugaton ezek a vonatok így közlekednek. Ugye a vasúti kocsidat, hát az tengelyirányból mész föl. De nem úgy kell csinálni, mint ahogy 30 évvel ezelőtt a nyugati pályaudvaron, hogy 5 órával előtte valahol a francba 10 kilométerre biztosították a följutást erre a kocsira, hanem ahogy a Westbahnhofon látod, és ezért kell utazni, mert olyan dolgokat látsz, amit, jó, most én ezt elmondom, de 62 ezer ilyen dolog van, amit magadtól észrevehetsz, hogy úgy tolják be a Westbahnhofra ezt az Euronight vonatot, hogy a végén, a peron végén utolsó 1-2 kocsi az a teherkocsi, és a peronra oldalról bejöhetsz kocsival, és följutsz a tehervagomba. És indulás előtt akár 1/4 órával ezt meg tudod tenni. Tehát, hogyha neked ezt a lehetőséget megadják, hogy 1/4 órával akár vonat indulása előtt, és nem 5 órával, hát nyilván, hogy jobban fogsz ezzel a lehetőséggel élni. 5 órával, hát ki az a hülye, aki már megkezdi az utazást, egyébként is hosszú az utazás, és akkor még 5 órát tegyek rá azzal, hogy itt szórakozok itt a nyugati pályaudvarnak valamelyik előrendezőjén. Na, kérem szépen, itt is ugye durván 1/10 az a rámpa emelkedő, ami fölvisz erre a szintre, amelyről aztán be lehet tengelyirányba haladni. Lehet kombinálni tulajdonképpen a oldalrakodót és homlokrakodót, egyik vágány szempontjából homlokrakodó, másik vágány vonatkozásába pedig oldalrakodó. Átrakó ponk, vasútról vasútra. Van ilyen példa, kérem szépen, Magyarországon, az Záhonyi átrakó körzet, ahol két különböző nyomtávolság áll a ponk két oldalára, targoncával pedig ugye átrakják a kocsikat. Nem minden teherkocsit tengely szerelnek. Tehát nem minden kocsi kap új tengelyt, új forgózsámolyt, új nyomtáv lehetőséget, hanem hát a kocsikat akkor át kell rakni. Hát ilyen átrakó ponkokon végzik az átrakást. Az is egy nagy élmény. Mondjuk Záhony mára egy kicsit, tehát eléggé lerohadt. Óriási forgalma volt 70-es években, és hogyha egy jó politika lenne távlatba, meg kellene szerezni ebben a kelet-közép-európai térségben az oroszok felé ezt az átrakási lehetőséget. Tehát bővíteni, építeni kell Záhonyt, és politizálni kell, hogy a forgalom erre jöjjön, ne a szlovákokon. Nagyon nem tudjuk a lengyeleket megfúrni, nem azért, mert jó barátaink a lengyelek, és nem akarunk szegényekkel szórakozni, de tulajdonképpen a Berlin-Varsó-Moszkva vasúti tengelynek mi nem vagyunk alternatívái. Tehát azért nem kell harcolni. De a tótokkal szemben, vagy a románokkal szemben kell és lehet. Hát már aki akar, hát ez nem. Állatrakodó. Vasútépítési szempontból az állatokat két csoportra osztjuk. Vannak kisállatok és nagyállatok. Kisállatokat két szinten, mondjál rá példát, félpiros pontér. Sertés, kisállat, így van. Mondjál nagyállatot. Tehén, marha. Nagy marha. Azt pedig egy szinten szállítjuk. És a rámpa viszi föl, előtte karámba rakjuk. Ennyit kell tudni az állatrakodóról. Többit ki kell találni, hogy működjön az állat szempontjából. Kérem szépen, 52-t mutat ez a masina. Alacsony rakodó, mindjárt végzünk, és akkor a személyforgalmi rétesítmények. Ilyen alacsony rakodó van a raktárépület előtt, vagy a szélső kerti vágány mellett. Három fő részre kell osztani. Rakhely, vagy rakodóhely, ami közvetlen egy olyan sáv a vasúti vágány mellett, ami biztosítja a ki- és berakodást. A rakodóút, hát ezt meg kell közelíteni, ennek két sávosnak kell lenni. És egy várakozó, leálló nyomsáv, ez a harmadik sáv. Ennek a minimális méretét látjuk, tehát 15 méter, ez nem törvény, hogy az 15 méter, ez mind minimális érték szerepel, hát ennél szélesebb a forgalmi igények alapján lehet. Burkolt. De nem, már túl vagyunk, 21. században túl vagyunk azon, kérem szépen, hogy használt vasúti betonaljakból alakítsuk ki a burkolt felületet. Ebben már ne adjuk be a derekunkat. Az kérem szépen legyen lebetonozva, vagy nem tudom én, aszfaltozva. Gyorsabb, hát ma már az, hogy használt betonaljakat ott lerakni, hát a munkaerő, a fizikai munkaerő, az géppel nem lehet, tehát többe kerül, mint az, hogy nyakon öntöm betonnal, vagy leaszfaltozom és lehengerlem. Tehát ugye a raktárépület közúti oldalán az is egy rakodóhely. Rakodó udvar, amikor tulajdonképpen a szélső raktári és a kerti vágányt, ami csonkavágányt, a belső terét nevezzük rakodó udvarnak. Ennek egy kialakítását látjuk, minimális mérete 20 méter, többféle módon a rakhely sávok száma, parkolásnak esetleg a behozatala szempontjából többféle kiosztás lehet a minimális 20 méteres vágánytengely távolság mellett is. Kérem szépen, akkor ennyit a teherforgalmi részről, jöjjenek a peronok. Néhány fontos dolgot Háromféle peront különböztetünk meg magasságot illetően: alacsony, középmagas és magas peront. Tulajdonképpen ez nagyon szoros összhangban van a vasúti jármű szerkesztési szelvénnyel. Tehát gyakorlatilag most Magyarországon, ha akarnánk, se tudnánk magas peronokat tervezni, mondván, hogy hát akkor az utasnak nem kell lépcsőt mászni, nagyon veszélyes helyzetet idéznénk elő. A jelenlegi lépcső és kocsi kiképzési, alvász kiképzési rendszerben nagyon nagy lenne a belépési távolság, tehát ez ilyen szempontból eléggé veszélyes lenne. Tehát ez egy hosszabb átmenet a kocsik cseréje és kocsikkal kapcsolatos geometriákat együttesen kell szemlélni a peron méretével. Hát a peronoknak a burkolata, ugye ez egy régi, vagy egy nem tudom én, közbenső állomás, kisforgalmú állomás, két sínszála közötti feltöltést mutat, kavics, zuzalék esetében. Ez egy fokkal jobb, de ugye ez is nagyon veszélyes, ez itt egy 5 méteres vágánytengely távolság, burkolt, eléggé ocsmány. Arra tessék ügyelni, kérem szépen, hogy ugye ez vasút vonalas létesítmény, hosszú élek vannak, az él az legyen egyenes. Nagyon kiszúrja a szem, hogyha az görbe nem úgy néz ki. Melóst addig kell passzírozni, amíg egyenes nem lesz. Utána 50 évig azt nézhetjük. Hát a következő vesz, kérem szépen, a perontető. Hát ezen is spórolnak. Általában nincs perontető. Pedig esik az eső, süt a nap. Jár az utasnak. Aztán nem csak annak a pár utasnak jár, aki a 20-30 méteres peron alá befér, hát mindenkinek jár. Hát legyen végig peron. Tető. Peron tető. Kettő. Hát ez ne legyen egy ilyen ocsmány szerkezet, ami nyomasztó lakhat, sötét. Például. Hát ebben semmi szépség. Én nem merném aláírni ezt a tervet, nem merném adni a nevemet, hogy ezt én terveztem. Hát letagadnám, ha ezt én terveztem volna. Nyomasztó, otromba, nem szebb? Egy-két fokkal? Kicsit olyan, mint egy madárnak a szárnya. Könnyed, üveg is van benne. Tessék megnézni, lift, ugye a aluljáróból fölvezet. Vagy egy másik példát, Zürichbe fényképeztem. Végig üvegtető. Alul és felüljáró. Kérem szépen, a felüljáró az 7 méter magasra visz. Az aluljáró 3 méter mélyre. Vesztett magasság szempontjából az aluljáró jobb. Egy, kettő, időjárási hatásoknak nincsen kitéve az aluljáró. Csak a kínai tornacipő árust azt passzírozzuk ki, meg banánt se áruljunk okvetlenül, abban a formában. Lehet egy intermodális központban banánt árulni, de a megfelelő üzletbe, és nem ott a kartondobozokon. Hát itt van, ugye mutatja ez az ábra is, hogy a villamos űrszelvény fölé kell menni, a felső vezeték fölé, és aztán télen ugye most vagy takarítják, vagy nem, vagy lefagy, vagy nem fagy le, nem jó a fölüljáró. Ezt Grazba fényképeztem, takarítható legyen, nem jó az aszfalt. Magyarországon figyeljétek meg, hogy vagy, ugye rosszabbik eset az, hogy öntött aszfalttal leöntik, ronda, gusztustalan. Jobbnak tűnik ezek a térkövek, de kiömlik a kóla, az akkor már nem olyan szép. Aluljáróba egy zárt helyen mindenképpen, kérem szépen, egy ilyen fényes, takarítható felület legyen. Nagyon jól el kell látni egyértelmű jelzésekkel. Nagyon jók az osztrák, az ÖBB-nél egységes piktogramok vannak. Kék színű, fehér keretbe lekerekítetten, akár az állomás falára ki van írva, hogy Grácz az állomás neve, vagy a város neve, akár a vágányszáma, akár nem tudom én, bármi nemű információ, kijárat, stb. Mind egységesen. Itt nincsen banánárus, mint Kelenföldön. Azok a táblák vannak, ami mondjuk egy várostérkép, menetrend, ami hozzá tartozik az állomás épületéhez. Lift. Gyerekek, idősek szempontjából lényeges. És aztán nem luxus, ma már a lépcső melletti kofferszállító szalag. Én pár évvel ezelőtt, nem tudom, hol is voltam, Szlovéniában voltam. Pedig mondjuk egy 8-10 éve háborút viselt ország volt. Kérem szépen, kofferszállító szalagok voltak. 10 évvel a háború után. Mi meg már 60 évvel vagyunk a háború után, hol van kofferszállító szalag? Hozzá tartozik a vasúti közlekedéshez. A lift, a szalag, hát az, hogy szívesen utazzunk. Ezek mind forgalomkeltő hatások. Összességében áll jó menetrend, gyors vonat, kényelmes utazás, jó állomási kapcsolatok együttesen adják meg azt a lehetőséget, hogy az utas szívesen utazzon. Hát kérem szépen, nagyjából akkor maradjon ennyi. Egy dolog maradt el, de remélem, hogy fogunk találkozni. Régebben kicsit, egy mondat, és akkor befejezem. Régebben könnyen elintéztük, azt mondtuk, hogy az állomási előtér az még részben hozzánk tartozik, hogy próbáljuk az állomási előteret úgy kialakítani, hogy jó átszállási kapcsolatok legyenek. És ennyi mondattal elintéztük. Ma ennél több a dolog. Úgy nevezzük, hogy intermodális kapcsolatok. Tehát amikor különböző közlekedési ágak közötti átszállást úgy kell megszervezni, hogy valóban rövid utak legyenek, de minden igényt, amit az utas itt az átszállás kapcsán, esetleg vásárlás, esetleg étterem, stb., vagy nem tudom én, térkép, megérkezik a városba egy turista. Tehát ezt úgy tudja elvégezni, hogy közben ezek az átszállási kapcsolatok jók, hát ezeket fogjuk össze egy intermodális központtal, ez kezd egy új tudomány lenni, ezt MSC-ben most egy új tanterv elemként fogjuk is oktatni, tehát lényegesen több ma már ez a feladat, mint egy egyszerű állomási előtérnek a feladata. Jövő héten pályaudvarokat tárgyalunk. Köszönöm szépen.